Dicsértessék a Jézus Krisztus, Kovics Milán vagyok. A mai evangélium részletet a János evangélium 6. fejezetéből olvasom, a 30-től a 35. versekig. Abban az időben, amikor Jézus az örök élet kenyeréről beszélt, így szóltak hozzá a tömegből. Hadd lássuk, milyen csodát művelsz, hogy higgyünk neked. Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, amint az írás mondja, égből való kenyeret adott enni nekik. Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adott nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja az igazi mennyei kenyeret. Az az Isten kenyere, amely leszáll a mennyből és életet ad a világnak. Uram, kiáltották, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus így válaszolt. Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé, és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem. Hát hol hangzik ez el? Milyen része ez a János evangéliumnak? Úgy hívják ezt, hogy eukarisztikus beszéd. Nyilván ezt a címet csak sok évtizeddel az események után illesztették rá, tehát Jézus nem így fogott hozzá ez a beszédhez, hogy kedves kafarnaumiak, hát akkor most hallgassátok meg az eukarisztikus beszédet, hanem nyilván ennek a beszédnek a tartalma, illetve azok a képek, amelyeket Jézus használ, az van összefüggésben azzal, ami később az utolsó vacsorán történik az eukariszti alapításával, vagy hát valamiképpen a János evangélista tanítványai, azok arra ismertek rá, akkor, amikor ezt a beszédet megírt, lejegyezték, összeállították az evangéliumot, hogy hát, hogy ez összefüggésben van az eukarisztiával. Ott, abban a helyzetben, ahol ez elhangzott, ez Kafarnaumban történt, a Genezáreti tó partján, a kenyérszaporítás után vagyunk. És még egy különös esemény történt ott, ugye, hogy Jézus lecsendesítette a viharos tavat, átkelve a vízen járva érte utol a tanítványokat, és így jutottak a tó túlsó partjáról vissza Kafarnaumba. Ez a kenyérszaporítás ugye Jézus szempontjából egy nagy félreértés, tehát a tömeg királlyá akarja őt kikiáltani. És Jézus ezt nem akarja, elhárítja ezt azon a módon, hogy a tanítványokat tulajdonképpen beparancsolja a bárkába, de ő maga nem is megy velük, hanem visszavonul a hegyre egyedül. Tehát valahogy talán maga is értelmezni akarja, hogy félreértik őt, nem értik meg a szándékait, az őt, aki től a politikai hatalom megragadása annyira távol áll, mégis újra és újra ilyen helyzetbe kerül, hogy ezt várják tőle. És akkor ezek után ott Kafarnaumban, hát megpróbálja elmagyarázni az embereknek, hogy tulajdonképpen mit is akar ő, vagy mit nem akar, miért nem akar ő hatalmat, politikai lehetőségeket. És ez a bizonyos eukarisztikus beszéd, amelyet most több napon keresztül olvasunk. Egy ilyen nagyon rövid kis részletet hallottunk ebből, ami a tegnapi részletnek a folytatása, és ez a eukarisztikus beszéd, hát tulajdonképpen ugye egy nagy fordulat, óriási kontraszt van az eleje meg a vége között, az elején a hallgatóság, az együttműködő, szimpatizál Jézussal. Ugye a tegnapi evangéliumban egyenesen azt kérdezték, hogy mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot vigyünk végbe, és ezzel szemben a legvégén pedig hát elfordulnak Jézustól. Nagyon sokan elhagyják, egyenesen azt lehet mondani emberileg szólva, hogy az a mozgalom, ami kialakult Jézus körül, hát tulajdonképpen válságba jut. És Jézus a 12 apostolnak is ugye fölteszi majd a végén a kérdést, hogy hát ti is el akartok menni? És akkor erre Simon Péter majd ugye azt válaszolja, hogy Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Tehát mindenképpen nagyon sokan elfordulnak Jézustól, és nem tudják őt követni. Ez nagyon érdekes az, hogy ezzel együtt Jézus, aki felelősséget érez az emberért, a követőiért, nyilván azért, amit ő tesz, véghez visz, vagy csinál, nem mondja ezeknek az embereknek, hogy hát figyeljetek, álljatok meg, elmagyarázom, mert félreértettetek, nem úgy gondoltam, csak nem tudom, szimbólumokban, vagy így úgy beszéltem, de hát elmagyarázom. Nem mond ilyet. Hanem azt mondja, hogy hát ha kemény beszéd, ha el akartok menni, hát akkor el kell mennetek, akkor ez egy ilyen vízválasztó, egy döntés Jézus mellett, vagy Jézus ellen. Úgyhogy nagyon érdekes ez a beszéd, érdemes egy kicsit így olvasni, hogy nagyon sokan ennek a beszédnek a kapcsán hagyták ott Jézust. Tulajdonképpen akkor ebben a második szakaszban mi is történik? Az történik, hogy míg az előző részben, amit tegnap hallottunk, még egy ilyen nagyon nyitott hallgatósággal van Jézus dolga, hogy mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot vigyünk végbe, addig most már elkezdik vizsgáztatni. Hadd lássuk, milyen csodát művelsz, hogy higgyünk neked. Hát ez az első, amire érdemes azt hiszem felfigyelni, hogy az ember erre hajlamos. Valahogy megismeri Istent, vagy elcsodálkozik a teremtésnek a nagyszerűségén, vagy hát valahogy kapcsolatba kerül Jézussal, és követni akarja őt, neki akarja adni az életét. És az a döbbenetes, hogy ebből aztán egyszer csak úgy elkezdünk egy kicsit visszavenni ebből a lelkesedésből, és hát igazából azt kezd el bennünket érdekelni, hogy hát Isten mit ad nekünk? Ő miben segíti a mi életünket, és elkezdjük egy kicsit levizsgáztatni, hogy hát ha ezt meg tudod tenni, akkor hiszünk neked, ha nem, akkor lehet, hogy nem is érdemes téged követni. Hát ez az egyik tényleg nagy vízválasztója az istenkereső életünknek, hogy itt kitartunk-e abban, hogy mi akarjuk őt követni, mi akarunk tőle tanulni, mi akarunk a tanítványai lenni, mi akarjuk megvalósítani az ő akaratát, vagy pedig úgy képzeljük el, hogy hát rátaláltunk egy ilyen nagyon hatékony erőforrásra, ami az egyébként biztos dicséretes erőfeszítésünket, életünket, terveinket, hát valami ilyen mennyei, isteni erővel fogja majd segíteni. Ugye Jézus itt ezt az ószövetségi képet tisztázza, mert ugye hát ez kerül szóba, hogy hát Mózes is kenyeret adott az embereknek, hogy az azért végül is egy földi táplálék volt, és itt pedig egy mennyei kenyérről van szó, ami a mennyből száll alá, és életet ad a világnak. És itt még ennek az ígérete, az valamiképpen újra föllelkesíti a hallgatókat, Uram, ad nekünk mindig ezt a kenyeret. Tehát az ember még úgy hajlamos megérteni, vagy átérezni azt, hogy itten tulajdonképpen másról van szó, mint az ő saját kis terveinek a sikereiről, és hajlamos ezért lelkesedni, de sajnos itt a kafarnaumiak többsége hát emellett nem tud majd kitartani. És Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem éhezik többi, aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem. Na most azt, hogy itt ezt megértsük, azt annak a szónak a vizsgálatával kell megközelítenünk, hogy élet. Ugye a János evangéliumban sokszor elhangzik az élet szó, és olyan összefüggésekben, ugye Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Máshol azt mondja, hogy azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. És így tovább, tehát sokszor szerepel a János evangéliumban. Ugye a János evangélium alapvetően görög nyelven íródott, ahol az életre két szót használtak, az egyik a biosz, a másik a zoé. A biosz az nem a biológia tantárgynak a gyerekes megnevezése, de azzal van összefüggésben, tehát onnan ismerjük, ez a tapasztalható élet, a növények, az állatok, az embernek az élete, és az embernek a horizontja az könnyen beszűkül arra, hogy ezt az életet, ezt a biológiai életet, hát ezt oldjuk meg, ez legyen jól lakott, ez legyen sikeres, ez legyen kellemes, és hát igen, egy kicsit a tömegembernek, vagy az átlagembernek nagyon sokszor ez a célja. És úgy gondoljuk, hogy ennyi. Nem olyan könnyű ebből magasabbra emelni a tekintetünket, de Jézus következetesen mindig ezt teszi, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy persze óriási csoda a biológiai létezés, de azért nem elég. Azt a szót használja Jézus következetesen, hogy Zoé, ami valami több életet, teljes életet, szellemibb életet jelent, és hogy Isten ezt kínálja a világnak. Tehát a világnak a biológiai, tehát élő világnak a biológiai létezése mellett egy magasabb rendű életet kínál föl. Erről az életről ugye János evangélista azt mondja, hogy ez az igazi élet, hogy aki Jézust hisz, aki Jézusban hisz, aki Jézust követi, az tesz szert erre az életre, az már átment a halálból az életre, tehát erre az életre, már nem esik ítélet alá, ugye akár a Lázár föltámasztása, vagy más részleteket nézzünk a János evangéliumból, ez újra és újra visszaköszön. Tehát ugye ez nagyon fontos nagyon sok szempontból, az egyik az, hogy a keresztény hitünk az ennek alapján az örök életet, hát ezzel azonosítja, de az örök életet az nem egyszerűen a földi életnek a végtelenségig való meghosszabbításában látja, hiszen az nagyon sok esetben annyira korlátolt a földi élet, vagy éppenséggel annyi nehézséggel, szenvedéssel teli, hogy lehet, hogy az, ha elnyújtanánk az örökké valóságig, akkor nem is tudnánk azt igazából örömmel kitölteni. És ugyanakkor ebben az értelemben arról beszél, hogy voltak éppen ez az élet elkezdődik a Krisztus követésével, vagy máshol ugye a keresztséggel, ugye erről van szó, és hogy ez az élet már nem is hal meg. A biológiai élet az véget ér, de ez az Istentől kapott Isten gyermeki élet, ez elkezdődik, és ez az, ami hát beletorkolik a mennyei, halál utáni életbe, és ez a fajta élet ez nem is vész el. Tehát hasonlattal érzékeltetve, én jó hasonlatnak érzem azt, hogy a létezésnek ilyen különböző fokozatait szemlélhetjük meg, mint ahogy az élettelen világ, tehát mondjuk egy szikla, egy tenger, egy tó is létezik, sőt, hát bizonyos dolgokat még csinál is, hullámzik, vagy máladozik egy szikla, de hát azért mégiscsak ott van, létezik. És akkor ehhez képest sokkal magasabb szintű létezés a növényeknek az élete, meg még nagyobb élet az állatoknak az élete, az emberé, és hogy valahogy ebben a sorban szemlélhető az, hogy létezik ez az isteni élet, amelyből hát valami ízelítőt kaptunk ugye a feltámadáskor, beleláttunk ennek a természetébe, és azt nagyon fontos érteni, hogy ezt az életet kínálja nekünk Jézus. Ebben az értelemben használja ezt a szót a János evangélium, és hát ennek az életnek a kezdete a Jézus Krisztus követése, a tápláléka pedig hát maga a vele való minél intenzívebb kapcsolat. Köszönöm a figyelmüket, Lukovics Milánt hallották. Technikai segítünk Síje Gábor volt, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Ima 9. Imádkozzunk együtt a koronavírus járvány megállításáért.